aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Az Úr pedig így szól, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságába. Jöjjetek hát, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. A mi bűnbánati úrvacsorára felkészítő Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked az elkészített alkalmakért, a bűnbánati hétért, az úrvacsorára való felkészülés minden lehetőségéért. És köszönjük, Úrunk, azt, hogy a te szeretetet készíti elő ezeket az estéket, az elkészített igéket, s tudjuk, Urunk, hogy nem csak a templomi helyet készített számunkra, és nem csak szentelked által a te igédet, hanem hisszük, édesatyánk, hogy minket is készítesz, a szívünket, a gondolatmenetünket, a lelkünket. Úrunk, mit is kérhetnénk te tőled, amikor most is igéd után vágyakozunk, és szomjúhozzuk, Urunk, a te szavadat, a te megszólító beszédedet. Azt szeretnénk kérni, Úrunk, egy szívvel és egy lélekkel, hogy úgy szólj hozzánk, hogy a te igéd a lelkünkig tudjon eljutni. Az emberi szavak a fülünkig jutnak el, van, amit abból megfogadunk, és van, amit elfelejtünk. De, Úrunk, amikor te szólsz, akkor a szó a lélekig hatol el, amely megítéli a mi egész bensőnket, és, Úrunk, te tudod véghez vinni a feltámadásnak ma is a legnagyobb csodáját az emberi életekbe, hogy bűnbánatra indítod a szívünket, és segítesz bennünket abba, hogy életváltozáson mehessünk végig. Úrunk, nagy szükségünk van most is ezen az estén, hogy a te igéd a lelkünket belakja, elkötelezze. Könyörülj meg rajtunk, édesatyánk, mert szeretnénk téged minél jobban és mélyebben megismerni, de tudod, Urunk, hogy mennyire sok minden leköti most is a figyelmünket, az erőnket, próbatételek, gondok, gondolatok. Kérünk, hogy légy ezeken úrrá, s hadd lehessen most a legelső a te igéd s a veled való közösség. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, készíts bennünket a veled való találkozásra, a vasárnap délelőtti úrvacsorai közösségben, s kérünk, Urunk, hogy most is te készíts el bennünket, hogy igédet be tudjuk fogadni a Szent Lélek ereje által. Jézusért. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található János evangéliumának 10. részében, a 7., 8. és 9. versekben a következőképpen. Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja, aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Eddig Istennek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, az ember életét sok minden meg tudja mozgatni, sok minden előre tudja vinni, de amikor az emberiség történetébe beletekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy van egy óriási nagy mozgató rugónk, az pedig az emberi kíváncsiság. Az a fajta mozgató erő, amely arra motiválja az embert, hogy igyekezzen minél több mindent maga körül megismerni, és az ember elindul az ismeretlen felé, és aztán sok tervünk van, sok vágyakozásunk, és aztán az új ismeret vagy egy újabb lökést ad nekünk az újabb ismeretlenek felé, vagy éppen elbátortalanít, vagy tanulásra ösztönöz, de Istennek legyen hála, hogy Isten tudja, hogy mi porból lettünk, tudja és ismeri a mi törcserépedény életünket, annak minden egyes mozgató rugóját, S éppen ezért küldte el az Úr Jézust ebbe a látható világba, hogy a kereső embereknek a figyelmét valamilyen csodálatos módon magára is vonja. Míg az Úr Jézus azt hirdeti magáról, hogy alázatos és szelíd, és éppen ez a legfontosabb tananyag, hogy mi magunk is ezt megtanuljuk tőle. Csodálatos, ahogy a János evangéliumában elénk jön mindaz, amit az Úr Jézus önmagáról tanítani akar. Ezen a héten most végigvesszük estéről estére az Úr Jézusnak az én kijelentéseit, az úgynevezett ego eimi kijelentéseket. És ezen az estén arról hallhatunk, hogy Jézus Krisztus középpontba állítja magát, mert megteheti, mert méltán kell, hogy ezt megtegye, és ezt egyedül ő teheti meg ebben a világegyetemben, és azt hirdeti, hogy ő az ajtó. Az én kijelentései az Úr Jézusnak csodálatosak. És az is, ahogyan azt megelőzően a szentírók ezt bevezetik egy-egy valósan megtörtént eseménnyel. Mikor az Úr Jézus megvendégeli az 5000 embert, akkor arról hallunk, hogy a végén még 12 tele kosár is marad. Az emberek el vannak csodálkozva azon, hogy nemhogy jól laktak, hiszen azon aggódtak, hogy egyáltalában nem fog jutni nekik semmiféle eledel, hanem még bővölködtek is, még maradék is van. És ahogyan folytatódik János evangéliumában a kenyérről szóló csodálatos bizonyságtétel, az Úr Jézus egyszer csak arról tesz vallást, hogy én vagyok a mennyből alászálló kenyér. Nem egy a sok vekni kenyér közül, a kenyér. Aztán arról hallunk, hogy amikor a samáriai asszony megy szomjas életével a déli napon Jákob kutyának forrásához és keresi a víz lelő helyet, és nem akar találkozni senkivel sem, mert az ő élete egészen más szomjúságot hordozott magába, akkor arról hallunk, hogy Jézus egy egészen emberi dolgot közöl vele önmagáról, mégpedig az, hogy szomjazom. És miközben Jézus szomjúságáról van szó, és arról a gyakorlati praktikumról, hogy mégis hogyan tudna ő vizet meríteni, mikor még edénye sincs, egyszer csak az Úr Jézus középpontba állítja magát. Miután körbejárta a témát az asszonnyal, és közli vele, hogy ha tudnád, hogy ki az, aki inni kérte tőled, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked soha el nem múló örök életnek vizét. Csodálatos dolog, ahogyan az Úr Jézus megérkezik Máriához és Mártához, miután Lázár már elhunyt. És a testvérek elmondják szívük minden fájdalmát, és az Úr Jézus miután meghallgatja őket, azt is mondhatnám, hogy lelki gondozólag van jelen. Egyszer csak felragyogtatja a csodálatos örömhírt, s azt közli velük, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. S ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él. De miért is mondom én el ezeket bevezetésképpen, azért, kedves testvérek? Mert Jézus nem csak egy korty víz, ő maga az élő víz. Jézus Krisztus nem csupán egy út a sok lehetséges választható opció közül, amelyen keresztül egy célba eljuthatunk, hanem egyedül ő az út, kizárólagos, egyedül rajta keresztül lehet célba jutni. És az Úr Jézus azért jött el ebbe a látható világba, hogy meghirdesse az igazságot. És a görög szövegben mindig az aliteia szó szerepel, amelynek a jelentését már megtanultuk, hiszen nagyon sok utalás volt már erre, hogy az igazság azt jelenti, hogy valóság. Jézus belép ebbe a mi látható világunkba, ahol mindnyájan hordozzuk a magunk igazát, a magunk bűnét, a magunk vélekedését. S egyszer csak Jézus szóba elegyedik velünk. Az élet apró cseprő dolgain keresztül, próbatételeken, bajokon, könnyeken, örömökön keresztül. S egyszer csak közli velünk, hogy ő az élet. És ezen az estén azt a csodálatos örömhírt közli, hogy ő az ajtó. Hát abban a korban az ajtó használata egészen különös dolog volt, kedves testvérek, mert hiszen Volt, akinek tellett rá, volt, akinek nem. Volt, ahol a házakba csupán egy rés hirdette azt, hogy ott egy ajtónak kéne lenni. Volt, ahol egyszerű kárpittal oldották meg az ajtó résnek a lezárását. Minden esetre tudjuk, hogy az Úr Jézus korában is, és az azt megelőző történeti időkben is, gyakorlatilag a zsidó nép életében nagyon fontos volt a pásztorkodás, a nyájnak az őrzése, a juhokkal való foglalatosság. És nagyon jól tudjuk, hogy az egész nyári időszakban, addig, amíg télire nem fordult az idő, gyakorlatilag szabad tartásban tartották a juhokat kint a szabad ég alatt. És ez azt jelentette, hogy ilyenkor éjszakára karámba vagy akolba, mind a két megnevezés ugyanazt akarja, amibe beterelték a juhokat, akár több pásztornak is, több gazdának is a junyáját. És kedves testvérek, volt, ahol csak egy rés volt, ami az ajtót jelezte, ilyenkor a pásztor lefeküdt az ajtó résbe, és gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy csak rajta keresztül, szó szerint a testén keresztül tudott egy juh kijönni vagy bemenni az adott karámba. Ezt megelőzően este, amikor behajtották őket, a pásztor nagyon gondosan végül is számba vette a nyáját. A pásztor bot alatt engedte be a juhokat az akolba, és ilyenkor nem csak megszámolta őket, hanem végig simította őket. Volt, amelyiknek a lábát is megnézte, megszabadította őket a bogáncskórótól, más egyéb élősködőktől. Ha nagyobb bajt vett észre, akkor visszatért még ahhoz a juhhoz. Vagyis számon tartotta a pásztor a juhait, szám szerint is és minőségileg is. Gondja volt a pásztornak az övéire. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy mindaz, aki ő előtte jött, mint egy ő helyette, vagy ő ellene, mind a két fordítás helyes a Szentírás eredeti szövege alapján, az tolvaj és rabló. Mert hogy mindazok, akik a Krisztus nyájához őt megkerülve, őt mellőzve akarnak hozzá férkőzni, az nem mehet be az Úr Jézuson keresztül az Úr Jézus nevében, mert egészen más dolog mozgatja a szívét, a lelkét. Nagyon jól tudjuk, hogy a gazdának általában a fia volt az, aki a pásztor szerepkörét, feladatkörét magára vállalta. Voltak olyan családok, ahol elég szép számmal születtek lányok, ott még ez is előfordult, hogy lányok is vállalták ezt a pásztori feladatkört, de mindenek előtt a házi úrnak, a feudális patriarkális családrendben az édesapának a fia volt az, aki a pásztori szolgálatot vállalta, és csak a nagyobb gazdaságokban oldották meg úgy a nyájnak az őrzését, hogy béresekre is szert kellett, hogy tegyenek. Na hát mi a különbség a pásztor és a béres között? A béres fizetett szolgálattevő, ami azt jelenti, hogy számára a nyáj eszköz. Vagyis ez azt jelenti, hogy megélhet belőlük, és csak megélhetést jelent. Igen, ám de a pásztor, amikor felvállalja ezt a szolgálatot, neki a nyáj a tulajdonai is. Éppen ezért a pásztor nem teheti meg azt a luxust, hogy a nyája csupán eszköznek tekintse. Éppenséggel a pásztor lesz eszközé, kedves testvérek, a nyájnak a megtartásában. És azért, hogy a nyáj mindig friss legelőre találjon, és a szomját tudja oltani, és hogy a védelméről is gondoskodva legyen, ezért a pásztornak oda kell szentelnie önmagát a nyájért. Még az életem sem kevés, hogy odaadjam érte. Ismerősek ezek a gondolatok. És aztán az is, ami Ezékiel próféta könyvében van a hamis pásztorokról. Nem az Úr lelkétől vezérelve pásztorolták a nyájat. Önmaguk vágyait dédelgették a szívükbe. És kedves testvérek, nem kell ehhez lelki pásztornak lenni. Oly sok feladat van a gyülekezetekbe. Oly sok feladat van a családjainkba. Avagy Isten nem tett bennünket egyszerű emberekként is pásztorokká, felvigyázókká azok között, akiket ránk bízott. Óriási a kihívásunk. oda tudjuk-e szentelni magunkat teljesen? Oda tudom-e adni magamat az Úr kezébe, s tudom-e vállalni azt, hogy eszközzé lehessek? Óriási nagy kihívás ez, és nagy harc mindaddig, amíg valaki meg nem találja az ajtót, Jézus Krisztust. Van egy evangéliumi példamese, ami azt mondja el, hogy egyszer az őserdőbe egy hatalmas nagy fal hirtelen felmagasodott, és az állatok azt vették észre, hogy a falnak az egyik oldalán maradtak ők, a falnak a túloldalán pedig ott van a szomjukat oltó forrás, ott van a legelő, ott vannak a fák, a bokrok, minden, amire nekik szükségük lenne. És akkor az állatok elkezdtek gondolkodni azon, hogy hát mégis most ez a perspektíva, amiben vagyunk itt a kőfalnak ezen az oldalán, hát gyakorlatilag halálra vagyunk ítélve. Nem tudunk legelőt találni, nem tudunk növekedni. Ez egy elátkozott hely a falnak ezen az oldalán. És akkor jöttek az erősebb állatok, és azt mondta a rinocérosz és az elefánt, hogy mi majd neki megyünk, mi majd kidöntjük ezt a nagy falat, és összezúzták magukat. Aztán jött a többi állat, amelyek rendkívül gyorsak, és azt mondták, hogy majd futunk, amit csak bírunk, hogy felfedezzük, mekkora ez a fal, mire képes, és mire vagyunk képesek mi. És aztán jöttek a madarak, és sorolhatnám azt, hogy mennyi mindenféle ötlettel álltak elő, hogy ezt a nagy falat valahogyan le tudják győzni. Még a kígyó is megjelent, és azt mondta, hogy ő még nem látott olyan falat, ami ne lenne rés. Neki elég egy parány is, ahhoz, hogy átfúrja magát a fal túloldaláig. De nem talált rést. Kedves testvérek, ez a fal nem más, mint a bűnnek, a végtelenül vastag és áthatolhatatlan fala, ami elválasztja ma is az embereket az élő Istentől, legalábbis azokat, akik nem találták még meg Jézus Krisztusban az ajtót, a megoldást, a belépést arra a csodálatos világra és abba a csodálatos állapotba, ahova az Úr Jézus azért jött el, hogy bennünket meghívjon és hazavigyen. De hát ennek a tanmesének mi is kell, hogy legyen az alapvető okulása, az, hogy az állatok elgondolkodtak azon, hogy miben vagyunk. És ez az, amit sok ember nem mer felvállalni. Nem mer belegondolni abban, hogy miben vagyok. Inkább vállalja a múltat, ami már elmúlt, vagy belemenekül, előre szalad a jövendőbe, hogy azt tervezze. De kedves testvérek, nem lehet kikerülni a jelent. A bűneset után maga Isten tette fel a kérdést Ádámnak, hogy hol vagy. S jól tudjuk, hogy ez a kérdés nem azért hangzott el, mintha Isten nem lett volna tökéletesen tisztába azzal, hogy Ádám hol van, fizikailag is, lelkileg is, de hát Ádámnak volt szüksége arra, hogy beletekintsen abba, hogy hova jutott. Addig megvolt mindene, hogy is nevezték azt a helyet, ahova Isten őt elhelyezte. Éden kertje, paradicsom. És hirtelen, ahogy szembe fordul Istennel, és hallgat a gazcsábítóra, a gonoszra, mivé válik körülötte ez a paradicsom? Hát az átok helyévé. A bűn kőfala nagyon hirtelen és nagyon vastagon tud nőni, kedves testvérek. És nincs időnk arra, hogy arra pazaroljuk az időt, hogy majd ráérünk szembenézni az életünkkel, majd ráérünk arra, hogy foglalkozzunk Isten dolgaival. Nem lehet időt pazarolni. Azt mondja az Úr Jézus az idős Nikodémusnak, szükséges újonnan születned, nem tűr halasztást. Mert ugyan a mennyei jelenések könyvében olvasok a filadelfiai gyülekezethez írt levélbe, azt mondja a megdicsőült Úr, hogy nyitott ajtót adtam eléd. De csodálatos, amikor egy ajtó nyitva van. Valljuk be őszintén, hogy azért már igen sok ajtó előtt megálltunk. Volt abba templom ajtó is, volt abba családi otthonnak az ajta, és munkahelynek az ajtaja, orvosi rendelő, és sorolhatnánk, hogy mennyi minden ajtóban szorult már össze a szívünk, hogy mi lesz az ajtó mögött, mi fog minket ott fogadni, vagy mire megyek haza, vagy mi fog történni, amikor benyitok. És kedves testvérek, Isten gondoskodik, végtelenül nagy a kegyelme és a szeretete. A tékozló fiúnak a nagy története honnan indult? Magába szállt. És elgondolkodott azon, hogy hol van. Éppen arról szól ez a csodálatos példázat is. Magába szállt, és elgondolta, hogy vétkeztem az ég ellen, s atyám, te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiaddá fogadj, csak tégy meg engem egynek a te béreseid közül. Mert mi a helyzet itt? A disznók vájújából akar tenni, de már abból sem jutott neki. S mi a helyzet az atyai házba? Még a szolgák is urakként élnek, mert atyámnak gondja van rájuk. S vett egy mély lélegzetet, megszületett a szívébe a bűnvallásra való vágy, ez egy óriási dolog, kedves testvérek, amikor egy ember el tudja tökélni magában, hogy nem tartogatom tovább, nincs értelme, szeretném megvallani, szeretném letenni, szeretném kitenni az Isten kezébe. És az úrvacsorai közösség ennek a csodálatos alkalma és elkészített lehetősége, hogy letegyük, és ott hagyjuk. És ezt vegyük komolyan, hogy ott hagyjuk. Megnyílik az ajtó, a kegyelem ajtaja, és aki Jézus Krisztuson keresztül megy be, azt mondja az ige, hogy bejár és kijár, és legelőre talál, és megmenekül. Ez azt jelenti, hogy bármilyen életkörülmények között is kell majd élnünk, az elkövetkezendő évekbe, évtizedekbe, ha Jézus Krisztuson keresztül ő benne és ő általa elfogadtam az Isten megváltó szeretetét, és bemenetelem lehetett az Isten szeretetébe, mert átélhettük, hogy mit jelent, amikor megbocsátja a mi vétkeinket, mikor meggyógyítja a betegségeinket, kimegy, bemegy, legelőre talál, kedves testvérek, bármi is jöjjön, minden életkörülmények között Jézus gondoskodik arról, hogy nekünk legyen lelki eledelünk, hogy mindenünk meglegyen, ami szükséges, és hogy nem egy szép reménység csupán, hanem ez egy valóság. Amikor Mózes annak idején, szintén emberi kíváncsiságától vezérelve, az égő csipke bokorhoz közeledett a Hóreb hegyén, az ő lelkében is ott volt az a vágy, hogy megismerje, mi akar ez lenni. Ez egy látványosság volt. Isten mennyire jól ismerte Mózest. Mennyire jól tudta, hogy nem fogja beírni kevesebbel, egy égő csipkebokor azért megteszi, jó pásztorként oda fog menni és meg fogja nézni. Miről lehet itt szó, hogy ég és mégsem ég el? És kedves testvérek, Mózes ittenél az égő csipkebokornál kardinális kérdéseket tesz fel. Ki vagy te, Uram? És ha visszamennék is Egyiptomba, mit mondjak? Hogy hívnak, mi a neved? Megkérdezi, ki küldött téged hozzánk, mit mondjak? Mózes Egyiptomban azért elég rendes oktatásba részesült, a korabeli ezer Istennek a nevét meg kellett neki tanulni, mindazt, ami tudni lehetett róluk, és egyszerűen, amikor a mindenható Isten bemutatkozik neki, vagyok, aki vagyok, nem tudja hova tenni, mert ilyet még eddig nem ismert, ilyenről nem tanult. Vagyok, aki vagyok. És abból fogod megtudni, Mózes, hogy ki vagyok, hogy veled leszek. Együtt leszek veled, és meg fogsz engem ismerni. És amikor a választott népről is hallunk, hogy hogyan ismerték meg őt az Istent, vasárnap is hallhattuk a 77. Zsoltárból, és most hadd idézzem ezt. Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltottad hatalmaddal népedet, Jákób és József fiait. utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott, mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Megtapasztalták, hogy az Úr vezet. Megtapasztalták, hogy ha rábízzák magukat, akkor legelőre találnak, hogy is mondja a zsoltáros, hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. És ez miért lehetséges? Igaz, hogy karácsonyi az ének, de engedjék meg a testvérek, hogy idézzem a 313. advent végi dicséretünknek a 8. verse így kezdődik. Ma paradicsom kapuját ismét megnyitotta, kérúg nem állja ajtaját, ezért minden áldja, ezért minden áldja. Senki más nem nyithatta meg, csak a testélet logosz. Istennek a szerelme, Jézus Krisztus. És nem lehet a bűn kőfalát megkerülni adományokkal, emberi sikertörténetekkel, karrierrel, diplomával, lelkészivel sem, és semmiféle más olyan eredménnyel vagy, leszármazotti bemutatóval, bizonyítvánnyal, semmivel, kedves testvérek. Futhatunk egy életen át, akkor se tudjuk megkerülni a bűneinket. Tehetünk bármit velük vagy ellenük. Jézus az ajtó, és aki rajta keresztül igyekszik az Atyához, az megmenekül, megmenekül. És kedves testvérek, nem csak egyszer lehet átlépni ezen az ajtón, arról van szó, hogy ki jár, bejár. Mit is jelent ez? Hogy akkor vagyunk az Isten világába is, meg a bűn világába is, tehát most ebből sportot lehet űzni, nem erről van szó. Kell hozni egyszer egy nagy életdöntést, amikor Jézusért és Jézuson keresztül az üdvösség mellett döntök. De van egy csodálatos lehetőség, hogy minden nap bemehetünk a mennyországba. Hogyan? Imádság által, mert a jelenések könyvében arról hallunk, hogy a szentek imái mind ott vannak, a trónus közelébe. Isten megszenteli azokat, még mielőtt maga elé engedi, de dicsőséges dolog, hogy ami egyszerű emberi szavaink, eljuthatnak egészen fel a magas égig, a mennyei világba, ami élő Istenünkhöz. Mert megnyílt az ajtó, mert kérub, már az ajtót nem állja át. És miért nem állhatja, kedves testvérek? Hát azért, mert Máté evangéliumában olvassuk az Úr Jézus haláláról a feljegyzést, és íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A templom kárpítja ketté hasadt. Többé nem lehet véres áldozatok bemutatásával sem az Úr bűnbocsájtó kegyelmét kiérdemelni, lerendezni. Ó, bemutatom az egész családom után, régen ezt így csinálták, miért ne? A bűnbocsátó cédulák sem vezettek célba, kedves testvérek. Amikor a reformációban is kutatjuk az ajtónak, a kegyelmi ajtónak a jelenlétét, csak Jézus Krisztuson keresztül lehet bejutni a mennyek országába, csak rajta keresztül lehet örök életünk, és csak rajta keresztül tudjuk megtalálni azt a legelőt, Istennek azt a csodálatos világát, amiben minden nap bele kell, hogy tekintsünk, ahonnan minden nap kell, hogy mennyei levegőt szívjunk magunkba, imádság, ige olvasás által, és az úrvacsora sákramentumának magunkhoz vétele által. Mindaz a valóság, ami az igében le van írva, kedves testvére, csodálatos. De ahhoz, hogy az ige életté váljon bennünk, hogy erőt kapjunk az ige megéléséhez, ahhoz kell az úrvacsora. Csodálatos ez a kettő együtt, Isten igéje és az úrvacsorának az az ereje, amit Jézus Krisztus megváltó szeretete tud az életeinkbe elhozni. Éppen ezért, amikor az Úr Jézus azt hirdeti, én vagyok az ajtó, akkor ez azt jelenti, hogy ő a belépés. Ő az a lehetőség, akin keresztül nekünk végre feltárul az az édenkert, az a paradicsom, az a mennyei világ, amely a bűneset következtébe elvétetett tőlünk. És az Úr Jézus mit szeretne, mint jó pásztor? Ő ezt megvallotta, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Lehet, hogy lesznek betegségek, próbatételek, lehet. És Jézus mégis azt akarja, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Éppen azért küldi, hogy életem lehessen, és bővölködhessem, ha ezen a drága ajtón, Jézus Krisztuson keresztül minden áldott nap élek azzal a lehetőséggel, hogy bemenetelem lehet az Isten világába. Kedves testvérek, sokszor az emberek megcsömörölnek attól, ami körülveszi őket. Hát miért nem imádkoznak? Egy dunántúli templomnak a tümpanonjára az van ráírva, hogy Istennek háza, mennyországnak kapuja. De jó lenne, hogyha sokan újból így tudnának tekinteni az Isten házára is. És nem csak egy házig jutnának el, és nem csak egy szép templomig, hanem egészen az élő Krisztusig. Istennek legyen hála, mindazért, hogy mi ezt az ajtót Jézus Krisztusban megismerhetjük, hogy ő feltárta előttünk ezt az óriási nagy üzenetet, mert kedves testvérek, az emberi életet egy kunyhóhoz hasonlítja egy osztrák filozófus, amelynek az oldalán mindig keresi és kutatja az ember a kilincset, hogy ebből a szorító kunyhó létből, ebből a halálra ítélt állapotból az ember ki tudjon törni, de az a szomorú, hogy hiába keressük, kutatjuk a lét titkait, mégsem találjuk a megoldást, és Jézus egyszer csak a lábainkat rá tudja igazítani hitáltal az útra, egyszer csak fel tudja világosítani a mi elménket a valóságról, és egyszer csak azt látjuk, hogy úton járó emberré lettem, és Jézus lett számomra a kenyér. Jézus lett számomra az élet vize. Jézus lett számomra kizárólag a fény, a világosság. Jézus lett számomra maga az élet. Istennek legyen hála, hogy őt így megismerhetjük, s véssük jól a mi szívünk hústábláira mindazt, ami a jelenések könyvének 22. fejezetében van leírva, amikor is arról olvasunk. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok, s a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ámen. Mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, amikor hívsz bennünket, és mi mégis más ajtókban állunk. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, amikor buzdítani akarsz bennünket, kérjetek, mert mindazoknak, akik kérnek, azoknak adatik, zörgessetek, mert a zörgetőknek megnyittatik, s mi mégis emberi lehetőségek után kutakodunk, hogy hát, ha segítenek megnyitni életünknek nehéz dolgait. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, és engedd meg, hogy a sok kenyér között megtaláljunk téged az élet kenyereként, amely a mennyből szállt alá. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne ennek az életnek a posvány vizét igyuk, hanem engedd meg, hogy félre tudjuk tolni mindazokat, amelyek kábítanak, megbetegítenek bennünket, s engedd meg, hogy az élet vizét tudjuk inni, az örök élet forrásából a te igédet. Oly boldog a mi szívünk, Urunk, hogy te jól tudod, hogy milyen teremtményeid, alkotásaid vagyunk, hogy annyira tisztában vagy azzal, Urunk, hogy kíváncsiak is vagyunk, keresni is tudjuk azt, ami bennünket érdekel, de Urunk, annyira eltompít bennünket ez a bűnös világ, hogy Urunk, ha te nem jöttél volna, és ha nem jönnél ezeken az estéken sem, akkor Urunk, hiába szólna a te igéd, mert egyedül te tudod magadat úgy felragyogtatni a mi lelkünk előtt, hogy valóban rád ismerjünk és felismerjünk téged, ezen az estén is, hogy te vagy az ajtó. Úr Jézus, tudjuk, hogy majd egykor, amikor életünknek utolsó perce is lepereg, meg fog majd nyílni egy ajtó, az utolsó ajtó. És olyan jó, Úr Jézus, hogy te erről az ajtóról is beszéltél, Jánosnak Patmos szigetén, és azt mondtad, hogy ne félj, mert halott voltam, de élek örökkön örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Olyan jó, Úr Jézus, hogy ezt az ajtót is te tartod hatalmad alatt, és te fogod megnyitni ezt az ajtót is, mert legyőzted a legnagyobb ellenséget, és elvetted a halálnak és a bűnnek az erejét. Úrunk, bárcsak tudatába lehetnénk minden nap annak, hogy te rajtad keresztül kell, hogy a mi életünknek dolgait, ügyeit rendezzük. Te vagy az élet, csak rajtad keresztül tudunk megmaradni, és maradandót találni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és áld meg a bűnbánati estéket, hogy minden este még jobban és még mélyebben meg tudjuk ismerni a te szeretetedet, és tedd, Urunk, a mi életeinket megszólítható állapotba, mert, Urunk, gyakran ellankad a lelkünk, oly sokszor elkalandoznak a gondolataink, és oly sokszor bár te rólad beszélünk, de talán mégis más ajtókon pihen meg és nyugszik meg a mi tekintetünk. Légy irgalmas, Úr Jézus, és emeld fel a mi lelkünket a földnek porából, a te igéd és szent lelkednek ereje által. Urunk, magasztalunk azért, hogy mi nem csak ismerhetünk téged, mint ajtót, nem csak elvezettél bennünket, Szentlélek Úristen, az ajtóig, hanem buzdítasz, hogy lépjünk be ezen az ajtón, mert Isten szeretete vár bennünket, mint a tékozló fiút. Magába szállt, hazament, és az atya már eléje futott, mert sóvárogva várta, mikor fog a tékozló fia hazatérni. Urunk, oly boldog a lelkünk, hogy te is vársz ránk, de komolyan kell, hogy vegyük a te várakozó szeretetedet, mert nem mehetünk haza akárhogyan, csak úgy, hogy magunkba néztünk, csak úgy, hogy tudatába vagyunk annak, hogy miből indulunk el feléd. Urunk, szégyeljük, resteljük mindazt, amiből elindulunk te feléd ezeken az estéken is, de hisszük és tudjuk, hogy neked nagy a szereteted, a te irgalmad, bűnöket megbocsájtó jelenléted. Így ölej most is körül bennünket, és kérünk, hogy munkálkodj az életeinkbe. Légy, Urunk, a mi családjainkkal, áld meg lelki családunkat, a gyülekezetünket. Könyörgünk szerte a világba mindenütt a keresztényekért, s mindazokért, az emberekért, Urunk, akik még nem ismerték fel benned az ajtót, a lehetőséget az örök életre, a mennyei világra. Kérünk, Urunk, hogy megváltó szereteted munkálkodjék érettük is, és élezd a szíveinket, hogy útra tudjunk kelni, akik már az ajtón beléptünk, és tudjunk másokat is ez az ajtóhoz, Jézus Krisztushoz vezetni, hogy minél többen veled lehessünk. Jézus Krisztus nevébe könyörgünk, édesatyánk, az úrvacsorai közösségért is, szent lelkednek ereje által, légy közöttünk és maradj bennünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.